befordulásba, és izgulni ne legyek pálna japánba. A fuldokló autó még dudál, menne még, de nincsen már tovább. Áttörte a víz a gátakat, Bécsbe fogadja a szörteszkásokat. Ha nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatív, ami előbb bekapkol a klíma. Mindig megújítom magam, bennem nap energia van, nem lépünk is tájére, egy a jelszó. Tartós béke, tartós béke, tartós béke, egy a jelszó.
Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Én mennék vele, de nem akarok, csak nézek után az ablakon, ahogy egy kisfiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell. Mesének vége és álmodom, hogy virág nyílik a domboldalon, a felhők föl ragyog a nap, ha itt lennél velem. Én letörölnék a könnyeit, és elmondanám, hogy szép lehet a holnap, hogyha elhiszek, ha itt lennél velem. Én nem engedném el, többé már sosem. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én nem engedném el, többé már sosem, kedvesem. A mesének vége is álmodom, hogy reggel újra fel kell a nap, igazat mond és megsimogat, ha itt lennél velem. Én mennék vele, de nem akarod, csak nézek utánad az ablakon, ahogy egy kisfiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én nem engedném el, többé már sosem. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én azt kérném megint, hogy hazudnék nekem, kedvesem.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ha csütörtök, akkor 40x20 kézilabda podcast, az MN Sport és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Itt van velem Danyi Gábor, korábbi szövetségkapitány, BL győztes vezetőedző, és ennek a női szakág vezetője. Szia Gábor!
Szerbusz, üdvözlök mindenkit!
És itt van velünk Cseszrégi Balázs, szia Cseszi, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió riportere.
Én is köszöntöm mindenkit, sziasztok!
Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. És ez megint egy olyan hét, ahol férfonon arra várunk, hogy lesz a szabadkártya. Nem lesz a szabadkártya. Erről már a magazinban veled is, Gábor, két magazint kibeszéltünk. Szóval Cseszita, azóta nem voltál podcastben. Egyrészt milyen érzések vannak benned, hogyha erre a szerppárharcra gondolunk? Milyen érzések vannak benned, hogyha arra gondolunk, hogy itt malmozunk, hogy lesz-e szabadkártya, nem lesz a szabadkártya, azt is jól mutatja a Nemzetközi Szövetség működését, hogy azt se tudjuk, mikor lesz szabadkártya, és közben ugye elindult egy olyan folyamat, ahol arról beszélnek az emberek, hogy kellett csama, nem kellett csama, menjene, ne menjene, és van egy Máté Dominikunk, aki pedig a családon belülről egy kicsit kiszólta, hogy Tóth Bálint fogalmazott. Szóval ez az egész csomag, ez nálad hogy néz ki?
Hát kezdjük a mestő, megrendülten fogadtam, hogy nem sikerült bejutnunk a világbajnokságon, mondjuk így, hogy egy egyeneságon. Én őszinte leszek, én nem féltem ettől a szerb válogatottól, és most is azt gondolom, hogy ha posztokat összehasonlítjuk, talán a kapusposzton jobbak, sehol máshol, és ráadásul Kukics sem volt, és mégis alapvetően volt, amikor nálunk volt az előny, de hogy maga biztosan jutottak sajnos tovább alapvetően a szerbek. A szabadkártyáról, hát nagyon remélem, hogy megkapjuk, de hát mivel Mustafa elnök úrról van szó, és ezt nem fogja kiadni a kezéből ezt a döntést, és ha jól tudom, akkor pontosan tudja, hogy a legutóbbi tisztújításról ki kire szavazott. Ezért bizakodó vagyok, de mégsem. A fiú válogatottal, a férfi válogatottal rettentően elfogult vagyok. Én 2016-17 óta gyakorlatilag a világversenyeken velük élem a mindennapjaimat. Ugyanígy elfogult vagyok Csemával is. Nyilván látom azt, amit én is másképp csináltam volna, de hát nyilván ő a vezetőedző, ő a szövetségi kapitány, iszonyat elfogult vagyok vele. Szerintem nem volt korrekt, vagy nem is így mondom, nem volt szerencsés Máté Dominik megszólalása, és egyébként azt sem gondolom, hogy egy játékosnak mindig el kell magyarázni, hogy miért maradt ki az adott mérkőzésen, főleg ha egy válogatottról van szó, mert a klub azért egy picit más, hogy el kell magyarázni, hogy miért maradt ki. Szerintem Máté Dominiknek a hosszú-hosszú évek kihagyása után azt is értékelni kell, hogy Csema minden egyes alkalommal meghívja őt a keretbe, és ott van a válogatottal. Hát nagyjából ennyi.
Ugyan azt gondolom, az a közvéleményt nagyjából meglephette, hogy Máté Dominik a második meccsről is kimaradt, tehát szerintem sokan számítottunk rá, hogy bekerülhet a keretbe, de azért azt nem lehet mondani, hogy most bérelt helye lenne ebben a válogatottban, és ő is ezt mondta persze. Tehát azt mondta, hogy tudott volna segíteni, és nem érti, hogy miért nem kapta meg az esélyt, de ahogy ezt már a Hétfő magazinban is mondtad, Gábor, az biztos, hogy ilyet kiszólni szövetségi kapitányra szemben semmiképp nem szerencsés.
Így van, és azóta sem változott a véleményem. Ugye van egyszer a mondandó tartalma, az jogos vagy jogtalan, avval semmi probléma, sőt, avval sincs, hogy megszólal egy játékos, és véleménye van. Itt a kiszólás, és ugye a családi szennyest nem teregetjük ki, hogyha maradunk már ezeknél a hasonlatoknál, és családon belül kell ezeket megoldani. Tehát nekem se avval van a problémám, hogy a Máté Dominiknak véleménye van, és ezt elmondta, csak nem a megfelelő helyen. Én is nagyon bízok egyébként, ha szabad bekapcsolódni a white cardba, hogy megkapjuk. Abszolút nem azok közé tartozók, akik fanyalgók, hogy hát ez most akkor white card. Volt már például a német válogatott. Tehát azért sok-sok példát láttunk már, vagy akár jó tizen évekkel ezelőtt a dán futball válogatottról jut eszembe, akik white card-dal nyerték meg az Európa-bajnokságot. Tehát vannak ilyen olyan, én a közé tartozók, aki örül ennek, a lehetőségnek örül. Én is Csema párti vagyok egyébként, amellett, hogy láthatóan voltak szakmai olyan dolgok, amiket én is másképp csinált, vagy másképpen látok, de egyébként ez ettől szép, és ne féljünk erről beszélni, de azt, amit a Csema csinált, meg ahogyan csinálta, az nekem a maximális szimpátiám van mellette.
Igen, és ahogy meg ő megszólal, tehát hogy engem mindig megvesz azzal, ahogy megszólal, ahogy viselkedik, emberként viselkedik velünk újságírókkal, és tudom, hogy ez lehet, hogy a hallgatókat annyira nem érdekli, de éltem én már olyat meg, hogy a mixzónában átfutottak a játékosok, és nem a férfi válogatottról beszélek, és ránk se néztek, és vissza se jöttek. Megéltem át olyat, hogy a játékosok interjú közben oda néztek, hogy kell-e, és mindezt egy olyan vereség után, hogy éppen ami a testünk ki valahonnan. Tehát, hogy valahogy tényleg, ez szerintem igaz, és nem szólam, azt szeretem ezzel megerősíteni, amit Csema mond, hogy ez a válogatott, ez egy család, de ezt a családot, ezt ő, vagy ők formálták egy családdá.
Ez így van, és egy nagyon-nagyon szerethető, így van a Csema, és ha már beszélünk, én kimondom, nekem például Kim Rasmussennel voltak nagyon negatív tapasztalataim, akkor a győri edzőként egyszerűen nem tekintett partnernek, kollégának, semmi okot nem adtam rá egyébként. Ráadásul a viselkedése Győrben volt, ahol azért mi voltunk otthon, és maximálisan megadtunk a tiszteletet a válogatottnak, és a Kim nem úgy viselkedett, tehát így teljes. De, és hát a Csema pedig annyira ráérzett erre, és annyira jó ember is, amellett, hogy kiváló szakember, hogy a kezdetektől fogva kialakította, és ahogy halljuk, újságíró, szurkoló, játékos, mindenki ezt érezte, és ne felejtsük el, ő spanyol, itt pedig Magyarország. Nem nagyon szokott ez gyakori lenni.
Még annyi Rasmussenhez, hogy én éltem meg úgy világbajnokságot, hogy edzésről edzésre sírvó játékosokat láttam kirohanni az edzésről.
Lekerekítve még ezt a történetet, és aztán tovább megyünk az egyéb eseményekkel. Ugye mi is kapcsolatban nyilván a kézilabda szövetséggel, hisz volt ez a kéziked, amit már sok helyen említettünk, hogy ott voltak I.S. Ferenctől is, Nagy Lászlótól is mindenki elmondta, hogy mi a hozzáállás, és hogy megvárják ugye a jövő keddi küldöttgyűlés, meghallgatják Csema beszámolóját, és utána döntenek a sorsáról, illetve megvárják a szabad kártyát. Ezt már múlt héten is feltettem Tilujéknak, hogy mennyire határozza meg a Csema teljesítményét az, hogy most kapunk. Nyilván nem, ez egy látszat kérdés. Nyilván a sorsunkat meghatározza, de azt, hogy a Csema jó szakmai munkát végez-e, egy ilyen párharc eldönti-e, vagy egy-egy rossz fél év mondjuk, és kell-e mondjuk akkor váltani, ha nincs meg a szabad kártya. Mert nyilván akkor egy új éra kezdődik, nagyon-nagyon messzire kerülünk az olimpiától, gyakorlatilag elérhetetlen távolságba, egy EB győzelemnyi távolságra, de közben nem ettől függ, hogy most Csema jó munkát végzett el, ez egy fenti döntés, egy ilyen rendszer, nem Csema, ne csinálhat nincs ráhatása.
Így van, tehát egy abszolút nem, tehát tőlünk nem függő dolog az, hogy kapunk, nem kapunk, itt nyilván a sportdiplomáciánk az elmúlt évek felnőtt utánpótlás világversenyének a rendezését beszélhetünk sok mindenről, de azért tényleg a Mustafa kezében van nagyon sok minden általában is, nem csak ez. Én amellett teszem le a voksom, hogy nem függ a Csema sorsa ettől, tehát az, hogy igen vagy nem, kint megkapjuk vagy nem kapjuk, én nekem az a véleményem, és ha már beszélünk róla, elmondom, hogy hagyni kellene a Csemát dolgozni, amellett, hogy én tudok nagyon komoly magyar szakember, akinek lenne rá potenciája, nem is kell nagyon messze mennem ott Balatonbogláron, és ezt abszolút nem a Csemá ellen mondom, sőt, én a Csemát még egyszer mondom, de hát nem én vagyok a döntéshozó, nem kérdeznek meg, nem vagyok benne abban a grémiumban, de abszolút a kérdésedre nem függ attól a wildcardtól megkapásától, vagy nem megkapásától a Csema sorsa.
Én csak remélem, hogy nem függ, illetve az a kérdés, hogy mit vizsgálunk. Tehát ettől a párharctól nem függhet, én szerintem.
De még akkor is nagyon meghatározza, bár az is, hogy ide jutottuk, annak is megvan az oka.
Egy gól, tehát, hogy nem, tehát a munkáját nem ez határozza meg, ilyen van, tehát mondhatjuk, hogy pech volt, nem pech volt, mindegy. Én azt gondolom, hogy azt kell megnézni, már az EB-n sem játszottunk mindig úgy, ahogy kellett volna, hogy ez most egy ilyen helyzet, mert azért nagyon sok játékosunk nem játszik a klubjában, stb. Tehát ezt kell átgondolni, meg azt, hogy a Csema egyébként eddig mit tett le az asztalra, és én azt gondolom, hogy egyébként meg végrehajtott ő alapvetően, vagy az ő stábja, és akkor Gáborra nézek egy majdnem azt mondtam, hogy rendszerváltást, de hogy korszakváltást, vagy minek mondják a fiatal, hogy generációváltást. És szerintem ez is nagy dolog. És aztán itt jön be, akit te emlegettél, Sótonyi László, aki ezzel a válogatottal egy junior világbajnoki ezüstérmes volt. Tehát nyilván, ha nem Csema, akkor ő, de ha lehet szavazni, akkor kettő Csemára.
Abszolút. Tehát az eredmény, az új stratégia, az új kézilabda, a minden új jövetelével a Csema, azt a nagyon-nagyon fontos fundamentumot is megvalósította, hogy a generációváltásból az Imre Bence, Palasics, Krakowskitól kezdve Fazekas Gergő, tehát beépítése folyamatosan, ami egyébként az egyik alappillére a dán válogatottnak is, hogy évek óta érintetetlenek, vagy egyszer-egyszer lehet őket megérinteni csak. És itt is nagyon komolyan láttuk a Zorán Ilić, és ki ne hagyjak senkit, hogy az elmúlt periódusban, amióta Csema van, 6-7 olyan magyar fiatalt épített be, nagyon tehetséges fiatalt, akik most már meghatározó játékosokká váltak. Hozzáteszem, hogy nagyon sok múlik, hogy ezek a fiatal tehetségek hol játszanak. Ugye most kinyitnánk egy másik részét a beszélgetésnek, hogy ugye a Fazekas Gergőn kívül jelen pillanatban, ha csak ezt a konkrét meccset nézzük, senki nem játszik meghatározó szerepet. Még az az Imre Bence sem, aki fantasztikus, de inkább a Bundesligában az Erbe játszik, és az Európa Ligában játszik, nem mintha az Európa Ligát lebecsülném, de gyakorlatilag Bartucz Lackó keretbe sincs, Palasics is nagyon keveset játszik sajnos, a Zorán Ilić posztján, a Richardsonban, Plogba, a Szitazozó sérült, de ez egy de azok a gyerekek, akik jó eséllyel pályáztak oda, hogy válogatottban legyen, a Csema megadta neki a lehetőséget.
Hát a Show válogatottjából, ha jól számolom, a jelen pillanatban 10 vagy 11-en vannak a keretben. Tehát, hogy én nekem egyetlen egy olyan kérdés, és ez nem...
Az még azért azt tegyük hozzá az erre, hogy a németekkel, akikkel játszottuk azt a
szintén
döntőt, ott is nagyon beépítettek, viszont ők olimpiai döntőt is, és Robbanyoki döntőt játszottak. Tehát, hogy...
Igen, csak ott azért jóval nagyobb a merítési lehetőség.
Abszolút. Csak ugye ezt is meg kell vizsgálni, és pont ez a versenyeztetésből jó helyen így, a játékosok jó döntéseket hoztak, jó klubokhoz igazoltak-e, illetve Csema képes-e olyan értelemben megújulni. Szerintem nagy megújulásra nincs szükség, azt viszont érdemes lehet átgondolnia, hogy a kiválasztásnál mennyire ragaszkodik a saját már bevált játékosaihoz, és mennyire engedi be azokat, akik adott pillanatban mondjuk jobb formában vannak. És nem biztos, hogy tömegével tudnánk sorolni játékosokat, akinek be kellett volna kerülni ebbe a keretbe, és nem került be. De még a kapus poszt lehet, hogy pont ilyen.
De ugye pont ezt mondta Gábor, hogy azért a Csema nagyon megújította ezt a keretet.
Abszolút, ez így
van. És nekem egyetlen egy szívfájdalmam van, hogy a királyposzton, és akkor ezt nyilván Gábor sokkal jobban tudja, tehát a balátlövő poszton, én szerintem most ott vagyunk a legvékonyabbak egyébként, hogyha nincs egy Szita Zolink jó formában, már pedig mivel sérült is volt, és amúgy is sem játszott annyit a Plogban Zozó, mint amennyit jó lenne, és nincsen Bodó Ricsi, mert ketten együtt megoldják.
Igen.
De külön-külön már, amikor már csak egyikük játszik, és ő sem sokat, akkor gondban vagyunk. Szóval, hogy oda látunk-e valakit, látsz-e valakit, Gábor? Oké, ott van Pergel Andrej, de ha megnézzük a fizikumát, ő is inkább irányító.
Igen, meg ő egyelőre még nem tartott játékba sem.
Az, hogy megy Veszlárba, az azért sokat
számított. Sokat fog, így van, és amit mondasz, hogy valóban ugye a legjobb játékosai egy kézilabda csapatnak az a balátlövő, tehát aki állandóan lövi a gólokat, veszélyes, stb. Talán a dán válogatott kivétel most, mert
Gitzer... mindenhonnan.
Igen, tehát ő tényleg kivétel minden szempontból, de ugye előtte Mikkel Hansentől kezdve Karabatic a franciáknál, és de akár még a régmúltból Kovács Péter vagy Vujovic a nagy öregekből, tisztelet nekik, nem sértésből mondtam a nagy öregeket. Tehát nem nagyon van, jelen pillanatban nem nagyon van a magyar NB1-be olyan, aki ugye a látó határon föltűnik. Egyébként ez jelen pillanatban a kézilabda utánpótlásában dolgozó, tehát nekünk a feladatunk, hogy speciálisan is megtaláljuk az adott posztokra a megfelelő játékost, és ez a kiválasztásba egy már meglevő olyan probléma, meg feladat, inkább nem probléma, feladat, kihívás, aminek meg kellene felelnünk, és meg is kell, hogy feleljünk, és remélem, hogy koncentráltan a jövőben erre tudunk figyelni, vagy adott esetben egy bármelyik irányító beálló poszt, ahol az utánpótlásba 6-8 évre meg kell nézni, hogy kiből lehet potencia. Ez jelen pillanatban balátlövő poszt, ez valóban egy ahilles sarok.
Illetve hát ez nem fog téged meglepni, mert erről sokat beszélgettünk, hogy maradjunk a válogatottan, de annyiban lépjünk át a nőkhez, hogy 25 éve, vagy lehet, hogy inkább több, Kocsis Böbe óta, Páder Ildikó óta a női válogatott, vagy a női mezőnyben nem tudtunk kinevelni egy klasszis beállóst, mert akik beállósok voltak a válogatottban, Kulcsár Anitát is beleértve, őket felnőtt korban képezték át az edzőjük beállósa. Kulcsár Anita Győrbe még átlövőként érkezett. De mondhatnám Szamoránszky Piroskát, akiről a történetet el tudom mondani, hogy Roth Kálmán felhívta annak idején Máté Fészter junior válogatott szövetségi kapitány, hogy elfogytak a beállóink, itt tegyek be Kálmán, és mondta, majd a Piros megoldja. Így volt?
Ez így van, pontosan. Pontosan.
És így tovább végig lehet menni, és talán Tóvízi Petra az első.
Tóvízi Petra az első, de ugye a Petra is, ha ugye lemmelyik hallottuk vele a riportot, igen, hogy beállították, mert ő volt a legügyetlenebb, tehát azért, és hát mi lett belőle,
ez,
hála Istennek.
Ez nem egy beállóstól elhangzott ezekben a
csapatkapitányban,
ugye nagyon sok csapatkapitány beálló, nyilván poszból adódóan is, és nagyon sokszor elhangzik, hogy hogy lettél te csapatkapitány, most Debreceni Dávid is mondta, hogy addig nézegették, hogy hol okoz kevesebb kárt, hogy jó lesz ebben beállóban.
Holott egyébként, ha megnézzük a posztokat, ott kellene a legügyesebbnek lenni.
Abszolút.
Tehát a tempóérzéktől, a labdaérzékig, a megfog, tehát mi az a legkiszolgáltatottabb és a legkomplexebb poszt, a beálló poszt, talán a kapusoknál lehet még hasonlót, főleg a mentális rész, hogy hogy viseli el a lövéseket, meg különféle szituációkat, meg az állandó gólok utáni újrakezdést, de a beálló az annyira speciális, tehát ezt nekünk, hát úgymond szakembereknek meg kell fontolni, és ott is célirányosan nevelni posztokra játékosokat, akadémiáknak koncepció alapján megbeszélni, melyik korosztályban hol van, és akkor ennek megfelelően egységes koncepció, mert a végeredmény az nem lehet más, hogy a felnőtt válogatottban megfelelő számú és tudású játékos legyen.
Na, ha átértünk az utánpótlás témára, fogunk beszélni még a profi klubkézilabdáról is, hiszen a Győr bajnoki címe és a érkező Veszprém-Szeged bajnoki döntős bárharc is bőven szolgált a témát. De kicsit átérnénk az utánpótlásra, mert érdekes cikk jelent meg a Player honlapján, és egy érdekes komment érkezett hozzá Kárpáti Krisztiántól. Érdemes majd egészében elolvasni a kedves hallgatóknak, ha már amúgy is sokszor a interneten, meg a közösségi médiában zajlanak ezek a szakmai beszélgetések, mi kicsit áthozzuk ide most élőben. Bölcső Csaba, a Player sportigazgató ugye nyilatkozott arról, hogy milyen fantasztikus évet zártak az utánpótlást tekintve. Szinte minden szinten a Final Four-okban jó eredményeket értek el, és az összesített érem táblán, amit ők számoltak ki, mióta újkori négyes döntős lebonyolítás van az utánpótlásban, azóta ők 3 arany, 1 ezüst, 1 bronz, összesen 5 éremmel állnak, és azt nyilatkozta Bölcső Csaba, hogy nincs szükség milliárdokra, amire mi vagyunk a legjobb példa, felháborít, hogy egy ilyen elit klub, mint a miénk, hogy nem kapott ez idáig akadémiai státuszt, de talán egyszer ez is változik, és arra hivatkozik, hogy igenis Tauban is el lehet jutni erre a szintre, és erre a cikkre, erre a megszólalása reagált kommentben Kárpáti Krisztián, akiről egyébként friss hír, hogy marad Szegeden, és az utánpótlás továbbra is ő fogja az akadémiát menedzselni. Ő azt írta, hogy minden tisztelete a Volt Egyesületénél végzett magas munkáért, és mindenkinek gratulál, aki áldozatosan neveli a fiatalokat, viszont az eredményesség nem az első számú mértékegysége a munkának az utánpótlásban. Most a legtöbb akadémia igyekszik a megfelelő versenyeztetés biztosítani a játékosoknak, sokszor 1-2 évvel fiatalabbak játszanak egy-egy korosztályban, és hogy nem a körtét az almával kéne összehasonlítani, értve ez alatt a Playert és az akadémiai rendszert, és azt is arról is beszámolt, hogy mennyi játékost adtak különböző élvonalbeli csapatoknak. Ez egy érdekes szakmai vita, akadémiák, nem akadémiák, feljátszás, eredményesség, ugye az alapján ugye az eredményességi támogatás, tehát ezek nagyon fontos kérdések, hogy mit nézünk az utánpótlásban. Mennyit számít az, hogy egy klub milyen eredményeket ér el? Mennyit számít az akadémiáknak az eredményessége, hogy ott milyen eredményeket érnek el, vagy milyen mérőszám az, hogy hova adnak és milyen minőségű játékost? És az mondjuk annak a számossága számít-e, vagy ahogy Kárpáti Krisztián kiemeli, mondjuk a válogatottsági szintig elérés. Tehát, hogy ez nagyon sok tekintetben egy nagyon kusza, nehezen mérhető, és tényleg kicsit ilyen almát a körtével kérdés, de közben mégis valahol ezek össze vannak hasonlítva. Hogy lehet ebben kiigazodni? Ha nem is igazságot próbálunk tenni, mert erről szó sincs, hiszen mind a kettőjüknek maguk részéről meg lehet az igazságuk, de hogy mi ebben a rendszerben, neked, mint egy akadémiánál dolgozó Gábor, neked egy akadémiánál dolgozó szakmai vezetőnek, mi a meglátásod ezzel kapcsolatban?
Hát nagyon jól foglaltad itt össze is, hogy számtalan kérdés részterületnek az igazságát, részigazságát elmondtad, és akkor olvasunk egy ilyen cikket, ami az egyrészt felnagyít, gyakorlatilag azt is, ami az alapvetés, hogy a plernék kiváló utánpótlás szakmai munka folyik. Tehát ez nem is kérdés. Tehát csak azt nem tudom, hogy ilyenkor mi az a késztetés, ami azt hozza, hogy akkor az összes többi, vagy adott esetben az akadémiákra egy ilyen cunami zúdul. Nyilván más a célja az akadémiáknak, és más a kluboknak.
Én ezt akartam mondani, hogy igen. A hallgatóknak ezt nyilván igen. Szét kell válaszolni, hogy működik más, hogy egy sima, úgymond sima utánpótlás nevelő egyesület, aminek van egy égköve a PLER MB1-es csapata, és hogy működik egy akadémia, aminél hol van nem felnőtt csapat, hol nincs, hol van szoros összefonódás, hol nincs, tehát nem is teljesen egyértelmű úgy az átjárás, mint mondjuk a PLER-nél. Tehát, hogy mennyire működik más munka, mondjuk.
Bocsánat, Gábor, csak egy mondatot, ezt tényleg hagyom, hogy és az sem mindegy, hogy mi a végkimenete egy adott klubnál, mert ha egy BL élcsapatnál azt nézed, hogy mennyit adott fel az adott alatta lévő akadémia BL élcsapatot, akkor azt látod, hogy nem adott fel, vagy két évente, öt évente egyet adott. De nem biztos, hogy ezt kell nézni. Bizony. Én egyébként azt gondolom, hogy Kárpáti Krisztiánnak van igaz, aztán majd általánosabban beszélnék, de most Gábor, bocs.
Igen, és ugye még ehhez meg kell néznünk, hogy ami a klubok és ami az akadémiáknak a célja, feladata, lehetőség és maga munkája, hogy illeszkedik bele az egész rendszerbe. Mit vár el ezektől a úgymond alrendszerektől az egész, ami irányítja? Mi alapján ítélik meg a klubokat? Az akadémiáknak egyértelmű a nevelés. Tehát egyértelmű a játékosok nevelése, a tehetséggondozása és a magyar kézilabdának legfelsőbb szintről akár a harmadik vonalig a játékosok nevelése. Ez mindent visz. Az eredményesség az egy visszaigazolás lehet ezen az úton, de nem mindenek előtt és nem mindenható. Itt egy nagyon komoly differencia van a player és az akadémiák között, és az akadémiáknál a felfelé versenyeztetés, tehát az adott korosztályban a tehetségeknek megfelelő hely megtalálása, függetlenül, hogy mennyi idős, tehát másfél-két évvel például a NECA, jövő hétvégén lesz Dabason, egyébként pont a PLER-rel játszik a NECA, ott mi két évvel fiatalabb gyerekekkel megyünk. És nagyon valószínű, hogy például a fiúknál ez nagyon komoly differencia, és ott kikapunk, de ebben semmivel rosszabb munkát nem végzünk, mert azokat a gyerekeket, akik hasonlókorúak, mi följebb versenyeztetünk, mert a képességeik már megkívánják. Mondok még egy példát. A Bakó Botond mostani NB1-es csapatában játszanak olyan gyerekek, szó szerint még gyerekek, akik az U18-as csapatba tudnának játszani a NECA. Azt gondolom, nem rugaszkodok el a valóságtól, hogy valószínű magyar bajnokok lennénk, ha ebből a kerettel állnánk.
Igen, Kárpáti Krisztián is ezt emelte ki, hogy van olyan játékos, aki tud mondani, hogy U20-as bajnokságban valószínűleg még az aranyéremet
biztos, én is biztos vagyok ebben. De nekünk, a NECA-n, és a Krisztiánnak teljesen egyetértek, nem ez a célunk. Na most, hogyha van egy kiváló működő más utánpótlás nevelő klub, akkor nagyon... hogy mondjam, fura az az összehasonlítás, hogy mi miért nem vagyunk ti, meg olyan megítélést, financiális hátteret kapunk. Nem, én azt gondolom, nem ez a jó út, hanem az, hogy a rendszerben mindenkinek meg kellene találni a helyét, meg kellene becsülni, és akkor mindenki megtalálná, és meg is lenne becsülve a rendszer által a helye. Tehát az, hogy a Szegeden, a Ferencvárosnál, a NECA-n hány játékost neveltek, az férfi, női szinten, válogatott szinten, itt az előbb beszéltünk a Csema csapatában, ott van öt nekás egyébként. Ennél jobb mutató, vagy a Vámos Petra ott nevelkedett, de amit Debrecenben kapott, az is ugyanolyan értékű egyébként, és nem gondolnánk, hogy csak a NECA-n tudunk, vagy csak Szegeden tudunk az akadémistákat legjobban nevelni. Itt épp összefogásra kellene törekedni, nem pedig valóban az almát a körtével, vagy esetleg a dínyével összehasonlítani.
Arról az hozzátéve egyébként, hogy egy ilyen párbeszéd elindítására szerintem mi is nyitottak vagyunk, tehát akár nagyon szívesen beszélünk erről, hiszen jön a nyár, jönnek az utánpótlás világesemények, lesz abszolút, miről beszélni.
Abszolút.
És ugye az egésznek az átalakítása is valószínűleg napi renden lesz. Úgyhogy biztos lesz miről beszélni, de megadom neked is a szót, Jesse.
Mert hogy előtte mi beszéltünk Petivel, hogy ugyan futball, de nagyjából mégis erről szól, amiről beszéltél, Gábor. Tegnap előtt voltam Havas Máténál, az Eto operatív igazgatójánál, te is gondolom jól ismered Mátét. És ő mondta, és meg lehet nézni, hogy a mostani Eto-ban, amelyik bajnok lett, hány saját nevelésű fiatal srác van, akik az akadémián jöttek fel, és gyakorlatilag ennek a magyar szabálynak, fiatal szabálynak az Eto lett a, a nyertese. De ugyanerről a felfelé menő rendszerről van szó, tehát ott is azokat a gyerekeket, akiket kiemelnek, mindig feljebb játszhatják. De maradjunk csak a szintlépésnél, tehát az U19, MB3, MB1 körben, ott ezek a srácok itt 23 éves korig még plusz egyéni képzést is kapnak, akiket kiemeltek, profi szerződést kaptak akár 17 évesen, és ezért van az, hogy már egyébként megfordultak bizonyos folyamatok, és azokból a klubokból, akik elvitték korábban akadémiákba a győrieket, hogy jönnek visszafelé Győrbe, mert hogy azt látják, hogy nem csak arról van szó, hogy milyen jó, hogy itt fejlesztik őket, hanem megvan a lehetőség, hogy felfelé menjen, és egy bajnokcsapat tagja legyen, és nem azért, mert éppen megfelel a fiatal szabálynak, hanem azért, mert úgy, az egyéni képzés segítsége is olyan szintre jutottak el, lásd Tóth Rajmund, lásd Vitális Milán, lásd egyébként Wingler László, Bánáti Kéven, Bíró Barnabás lehetne sorolni, hogy NB1-es játékos, hogy később tovább menjen. És a mostani válogatottban, amit Rossi kihirdetett, ebben 5 olyan játékos van, aki Eto'o nevelés, Pécsi Ármin, Kerkez Milos, Tóth Rajmund, Vitális Milán és Gruber Zsombor. Tehát 5.
Ennél jobb cégért nem kell.
Igen. Tehát erre én csak azt mondom, hogy szerintem igen, erről kell szólni az akadémiai rendszernek.
Ez így van.
Ugye itt felmerül ez a felfelé játszás kérdése, amit szerintem sokszor félreértenek, mert kétféle dolog keveredik itt, ahogy én látom, akár kommentekben, akár egyéb véleményekben. Ugye nagyon régóta téma az, hogy a játékosok kizsigerelése is erről most. A Istvánnal is beszélgettünk, aki ugye most már kezdi összefogni az MKS-nél az utánpótlás működését, és egy kicsit megújítani, mert az valóban létező tendencia az utánpótlásban, hogy a kettős igazolásokkal, akár még a rendszert kiáztva, akár 3 korosztályban is pályára lépve, egy hétvégén végtelen számú percet a pályán töltve, mindez edzésekkel kiegészítve, ki lehet égetni a fiatal játékosokat. De ami nálatok van, az nem ugyanez a felfelé jártás. Tehát itt nem kiégetésről van szó, hanem egy tehetségnek a megfelelő helyen kezeléséről.
Abszolút. Tehát a tehetséggondozás az nem azt jelenti, hogy minél több meccset lejátszik valaki. Sőt, tehát a tehetségének megfelelően, ha valaki kinőtte a korosztályát, mert ugye, mint tudjuk, a kor az egy állapot, nem érdem, akkor följebb játszhatjuk, mert nehezebb körülmények között, gyorsabb dinamika minden mellett, és nyilván sokkal könnyebben fejlődik, aki olyan. De ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor ezeket a gyerekeket még a saját bajnokságába, és egy héten játszik 2-3 meccset. Szó nincs erről. A tehetséggondolás pont arról szól, hogy a megfelelő helyen van versenyeztetve, megkapja a megfelelő edzést, egyéni képzést, és a pihenést, regenerációt. Tehát ennek a rehabilitációról nem is beszélve, mert amit mondtál, hogy kiégetjük, és hihetetlen sérülés hullám jön, és agyon csapjuk a gyerekek fejlődését.
Csak jelentkezek, Gábor, hogy erre, amit mondta, hogy kiégnek a gyerekek, erre egy érdekes példa pont a Nekától Fazekas Virág, aki ugye erre hivatkozom, ment el Dániába, talán akkor még te nem voltál
Nekánál.
Nem voltál Nekánál, de hogy ez is egy példa rá, hogy és ott mintha megújulna Fazekas Virág, és most már ugye a felnőtt bajnokságban is játszik, tehát ez is egy jó példa.
Ez
tehát
pontosan
azt mondta, hogy visszakapta a játékba vetett, nem is a hitét.
Meg az életkedvét is, így van. Mindenhol vannak, tehát nagyon komolyan figyelünk az akadémiákon, és ez nem csak a Nekánál van, hogy egy bizonyos limit fölé nem mehet egy játékos. Legyen szó ez a mérkőzés limit, legyen szó egy héten az az edzésszám, edzésterhelés, ami után azt mondjuk, hogy nem, mert ugye nem a mának, hanem a jövőnek képezzük őket, és azt szeretnénk, hogy nem most legyenek 100%-osak, hanem 18-19 éves, illetve utánuk.
És gondolom, vannak mérhető dolgok, amiket folyamatosan mértek.
Abszolút dolgok. Monitorozva vannak a gyerekek, tehát a teljesítményük, hogy mennyit futnak, mennyit emelnek, milyen intenzitású edzéseken vesznek részt, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy mentálisan, hogy milyen állapotban vannak, nem könnyű azért manapság egy mai 15-6-7 éves gyereknek otthonról kiszakadva, nem azt az életet élve, elkerülve otthonról belekerülni ebbe, nagyon eltérően reagálnak erre.
Ez a sportegyesület versus akadémia, ez egy nehéz szembenállás, és az emberek fejében azt hiszem most arra egy kicsit szitokszóvá alakult az akadémia, mint úgy, mert nem nagyon látnak bele, és nagyon más egy akadémia, amit Nekának hívnak, bentlakásos, bizonyos kortól korig képző rendszer, meg más egyéb sportágban, vagy akár a kézilabdában is egy fővárosi, egy vidéki akadémia, ami majd te megmondod, mennyire nevében akadémia, mennyire valójában akadémia, mi különbözheti ez meg az átlagos sportegyesülettől, de ha hozzá nyúlnak ez a rendszerhez, és mondjuk a finanszírozás részét egy kicsit félre is tesszük, mert abban nyilván nem látunk bele, hogy a finanszírozás hogy alakul át, de nyilván például a fociban ebben a legnagyobb vita téma, hogy ki hány milliárdot kap azért, mert őt akadémiának nevezik. Hol érdemes belenyúlni a rendszerbe? Mennyi akadémiára van szükség? Minek kell megkülönböztetni egy akadémiai munkát a sportegyesületnél végzett munkától? Mi az előnye, mi a hátránya, mi az, ami a rendszerben mondjuk most nem annyira egészséges dinamika, és ha már eljöhet egy átalakítás, akkor pozitívan jöjjön ki belőle.
Egy kérdés hozzátettek annyi, hogy hol kell elkezdeni az akadémiai munkát, vagy hol kell az akadémiának belépni ebbe a szakmai munkára, mert gondolok itt arra, hogy az elején elég, ha megszeretették a játékot, a sportot, és ez nem feltétlenül az akadémiai körülmények között kell, mert ahogy mondtad, azért a gyereknek nem könnyű kilépni az otthonból, addig jobb, ha otthon van.
Én is azt gondolom, tehát 14 éves kortól, tehát az a belépés, én azt gondolom, addig egy nagyon fontos lenne a nevelőegyesületnek, és ami kifejezetten fontos az általános iskolai testnevelésnek és sportnak, hogy ismét valamilyen rangot kapjon ez, és azok a testnevelők meg legyenek úgy becsülve, és nagyon-nagyon hiányoznak a rendszerből egyébként, hadd mondjam, 20 év testnevelő tanári pályafutással, hogy azok az igazi testnevelő tanárok, akik motiválni tudják a gyerekeket, és megszerettetik magát a mozgást, ami most gyakorlatilag teljesen redukálódik, a szabadidős tevékenység eltöltéséről meg ne is beszéljek.
És hozzátéve az, hogy egyébként nagyon sok gyerek iskolai keretekben ismer meg egy sportágat.
Ez így van.
Patogtatod az órán, jó, hát egész ügyes vagy, délután tartunk egyébként heti háromszor iskolai kosárlabdát, és ha ott kiderül, hogy egyébként elég ügyes vagy, akkor mehetsz a helyi egyesülethez.
Ez pontosan így van, és hogyha ott is bizonyít és úgy fejlődik, akkor 14 éves korba be lehet lépni az akadémiákra, előtte semmiképpen, nem is szabad a családból kiszakítani a gyerekeket, és viszont az odáig vezető úton, a 14 éves korig meg kell őket tanítani, meg kell főleg inkább úgy mondom ismertetni minél több mozgásformával, atlétikával, úszással, labdajátékot, dobásokkal, futásokkal, egy nagyon komplex ismeretanyagot kell nekik adni, és az akadémiák feladata, hogy elkezdjenek szakosodni. Én azt gondolom, egy akadémiát egy normál klubtól azt különbözteti meg, hogy egy jobbak a feltételek, sokkal több az edzésszám, sokkal hatékonyabban lehet ott képezni játékosokat, nagyon komoly és komplex kapcsolódás van a tanulmányi résszel is, az órarendjükben benne van heti kétszer reggel, hogy a közismereti tantárgyakra nem kell bemenni, itt a testnevelésre gondolok, akkor lehet egyéni képzéseket tartani, speciális olyan kondi, felzárkóztatás, bármi olyan tehetséggondozás részt tartani, és az egésznek egy sokkal tervszerűbb, de ugye ez nem azt jelenti, hogy haragudni kell, vagy irigykedni kell. Tehát ebbe a rendszerbe az egyesületeknek legalább olyan fontos szerepe, mert ha onnan nem jönnek ki a megfelelően képzett gyerekek, akkor nem működnek az akadémiák se. És ez maga a rendszer feladata, hogy elfogadtassa, megismertesse, és megbecsülje a rendszer minden elemét. Ez egy nagyon fontos rész.
Ráadásul nem mindenki kerül akadémiára, mert limitáltak a létszámok, limitáltak a helyek.
Ez pontosan így
és van. És nagyon-nagyon fontosak. Egyrészt ilyen furán mondva szurkolónak, vagy a sportek szerelmesének megtartani azt az embert, akiből mondjuk nem lesz akadémiai szinten, meg mondjuk NB1-es szinten profi kézilabdázó, de aztán ő lesz az, aki kihordja a gyerekét a meccsre, ő az, aki erre áldoz, ő, aki ezt szeretni fogja, és akár az ő gyereke majd lehet, hogy az lesz az a tehetség, aki majd kikerül, illetve aki nem kerül az akadémiára, az sincs elveszítve.
Abszolút.
Tehát, hogy, ahogy a plernél látjuk, hogy komoly szakmunkat lehet végezni olyan játékosokkal, akik nem akadémián van.
De pont ezt akartam mondani, amit már 14 éves. De lehet, hogy aki később ér, 16 éves korba tud csak kiszakadni. De lehet, hogy ő egyszerűen nem tud elszakadni úgy a családtól, és neki kényelmesebb, jobb, és a fejlődése szempontjából az a jó, ha minden nap hazamegy az edzés után. Tehát ez is simán meg lehet, és ebben is nagy felelősség van az
abszolút, és most jelen pillanatban hadd áruljuk el nektek, meg a kedves hallgatóknak, hogy amikor bejönnek felvételizni egy egységes akadémiai felvételi rendszer van, három fordulós, különféle helyszínen Győr, Ferencváros a legvégén van a Nekánál, és ott gyakorlatilag edzéseken vesznek részt, az akadémiai szakemberek, edzők ott nézik őket, posztok szerint válogatunk, hogy egy-egy posztra ne kerüljön túlzottan sok, mert nyilván az nem jó, és nyilván, hogy egy draft rendszert kell elképzelni, illetve, hogy melyik gyerek melyik akadémiára jelentkezik, ugyanúgy, mint egy középiskolás felvételinél, vagy egyetemi felvételinél, és akkor ez a kettő találkozik, akkor fölvesszük az akadémiára. De ugye nem gondolja senki komolyan, hogy ez alatt a két vagy három edzés alatt mi reális képet látunk abból a gyerekből. Lehet, hogy két-három hónap vagy fél év múlva teljesen más arcát mutatja fizikálisan, mentálisan, pszichés, tehát minden. Tehát ez egy pillanatfelvétel, ahol mi is csak tapogatózunk. És ezek a gyerekek, akik nem kerülnek be az akadémia, visszakerülnek az egyesületükbe. Ott egy nagyon komoly munka kell, hogy legyen, mint ahogy például a Plerbe is van, de ugye ne az legyen az út, hogy valahol nagyon jól dolgoznak, és akkor elkezdünk mutogatni a másikra. Tehát ez azt gondolom, hogy kommunikálni kell, egyfelé menni, elosztani a feladatokat, és maga a rendszer így épüljön, egymásra épüljön.
És ez a régen, amiket sokat emlegettetek ti is, hogy régen azért ez a beajánlás ki ismer kit, tehát ezenek a kommunikációnak azt hiszem, amit a Pilu is sokszor mond, hogy ennek visszahozni azt a fajta kommunikációt, ami egyesületek, szakemberek között megy, hogy fel lehessen hívni egymást, hogy fiú, őt ne vigyétek akadémiára, mert jobban fejlődik majd nálunk, mert anyukája olyan, hogy vagy a családja olyan, hogy ő jobban mert szeret.
Nem érett vagy, még rá, nem van, kész.
De nézd meg azt a srácot, akit viszünk hozzátok a kiválasztóra, aranyatér, lehet, hogy nem lesz jó napja, de akkor is. Tehát ez a fajta bizalom és kommunikáció, ez mindenképpen legyen része ennek a rendszernek, mert enélkül lehetetlen.
Enélkül nem működik. Igen, és ezért kellenének az említett régi testnevelő tanár, az a fajta státusz, azok az egyesületi igazi szó értelmébe vett nevelőedzők, akik a legkisebbekkel foglalkoznak, megszerettetik, az alapokat megtanítják, nagyon-nagyon fontos. Nem tudunk mit kezdeni manapság egy-két olyan bejövő gyerekkel, akik rendes mozgáskoordinációs, hogy mondjam, fejlődésen nem mentek keresztül, mert nem tanított, és ez nem a gyerekek hibája. Tehát egyszerűen nem tanították meg nekik, és ott az akadémián kell olyanokkal foglalkozni, amivel nem ott kellene. És az idő, az ugye nyilván mástól veszél el a teret.
Én sosem felejtem el, amikor Vanyus Attila mesélt, hogy arról, hogy erre a kommunikáció például Kulcsáron, de hogy került Győrbe. Ha Dobás István, ha nyúlva emlékszem, felhívta Vanyus Attilát, hogy hát nézzétek már meg ezt a csajt. Itt nevelkedik nálam, szerintem jó lesz nektek. Elmentek, megnézték, elhozták.
Igen.
Hát, hogy
igen. Igen. Ez az igazi draftolás, meg ez volt régen. Meg nem menedzserek.
És ahol nem nincs irítség, hogy az én tőlem elveszik a tehetséget, aki a kezem alatt lenne, hanem látja azt, hogy ki hol fejlődött a leginkább.
Pontosan így van, és egy igazi nevelőedzőnek, a szószoros értelmében nevelőedzőnek az a legnagyobb büszkeség, hogy minél többet visznek el tőle, és el tudja engedni, mert tudja, hogy az ő képességei, lehetőségei limitáltak, és elengedi a tanítványát, nem pedig féltékenykedik, vagy nem úgy viselkedik, vagy elrejti, vagy nem tudom én mi. Sajnos volt ilyenre is példa.
Na hát lépjünk tovább a kicsit a profi szintre, és a női bajnokságra, hiszen eldőlt az aranyérem sorsa. Nagy kérdője nyilván már nem volt a hétvége előtt, de Debrecenben is győzni tudott a Győr, és ezzel megszerezte 19. bajnoki címét, és készülhet a bajnokok a 4-es döntőjére, amiről még Per Johansson is elmondta, hogy az ő életében is egy nagyon nagy dolog lenne a triplázás, mert az egy nagyon exkluzív klubba kerülhetne be. Mit gondoltak a Győr bajnoki címéről? Azt hiszem ebben az idényben 100%-ig megérdemelt, nem is volt nagyon kérdés, hogy meg lesz-e, és megint olyan pályára kezd állni ez a Győr, ami azért ismét egy ilyen legyőzhetetlen mítosz felé kezd zakatolni. Volt a szezonban kisebb hullámvölgy a sérülések miatt, de amint abból kijöttek, megint nagyon jó nézni őket.
Így van, abszolút megérdemli a Győr a bajnoki címét. Nagyon, hát nem azt mondom, nem az a jó szó, hogy sima, de fel sem merült a kérdés. Tehát abban, ahogyan a Fradit ugye ott nagyon-nagyon megverték ősszel Győrben, gyakorlatilag eldőlt, és hát gyakorlatilag, ha a Győrnek olyan napja van, és fegyelmezettek, tudják játszani a kézilabdájuk 70%-át, akkor már érinthetetlenek. Tehát ősszel volt egy olyan periódus a BL-be is, hogy még a Metz és az Esbjerg ellen is az volt a kérdés, hogy 5 vagy 10 lesz közte. Tehát nagyon komolyan domináltak, nagyon-nagyon jó volt őket nézni, nagyon jó nézni a Per Johanssonnak azt a fajta munkáját és azt a fajta viselkedését, amit a csapat is közte van, és ahogy lereagál különféle helyzeteket. Nyilván januárban a az, hogy otthon kikaptak a Debrecentől a BL-be, az egy dolog. Talán azért, és azért mondjuk el, mert így teljes, hogy azért az az Esbjerg elleni első félidő az csúnya volt.
Igen,
tehát
igen,
azért
igen.
Ott 20 körül kapni egy fél időbe egy Győrnek nem, de minden csapat életében van ilyen.
Két vereségük van az egész idején, igen, tehát igen, azért ez elképesztő.
Ez elképesztő, és most is az az érzése az embernek, hogy ha hozzák azt, amit tudnak, ebben a tudással, rutinnal, tapasztalattal, akkor nem lehet őket megállítani, és akkor behúzzák, én nagyon szurkolok nekik.
Szerintem a legnagyobb dolog, hogy szerintem edzőként ez Gábor meg tudja erősíteni, hogy olyan nyugalom lengi körül a csapatot. Tehát, hogy nem feltétlenül, hanem ott a csapaton belül azt lehet érezni, hogy mindenki bízik mindenkiben, mindenki elfogadta a helyét, hogy most kevesebbet játszok, hogy most többet játszok, hogy most éppen nem is kerülök kispadra, hogy most a fejlővések miatt nem kerülök be. Aztán hirtelen nyilván az idén végén meg én vagyok az első számú kapus, mert a legfontosabb meccseken úgy védek, mindenki megkapja a legfontosabb lehetőséget. És ami a bajnoki címnél szerintem a fontos volt, hogy ezt, amit Per Johansson mondott, talán tegnap a Nemzeti Sportból olvastam, hogy megpróbálta a Fradival szembeni kicsi bizonytalanságot kiölni a lányokból, és ez ezzel a nagy arányú győri győzelemmel sikerült, és ez igazából szerintem egyrészt látszott már a Népligeti visszavágón az X-en is, mert egy pillanatig nem volt az, mert ugye Fradi úgy szokta nyerni ezeket a mérkőzéseit, hogy mennek, aztán van egy pillanat, amikor megérzik, hogy meg lehet roppantani az Etót, és megroppantották. Ez nem sikerült, és szerintem itt fordult meg ez a dolog, és aztán a Magyar Kupa győzelemhez is ez vezetett. Illetve az, amit Gábor is mond, meg gyakorlatilag mindenki, vagy éppen Stanko mondott valamelyik M4 Sport interjúban, hogy nagyon sokfajta ez a csapat, és Per Johansson ezt a sokfajta karaktert hihetetlenül jól kezeli. Nekem egy picit, ha már Csemával kezdtük, nekem egy picit Csemára hasonlít ebből a szempontból, mert ő is nagyon jól kezeli a helyzetet.
Igen, ez nagyon fontos. Talán hadd hozzak egy személyes tapasztalatot, hiszen jó pár évig ott lehettem, és azért ott is volt egy skandináv mag, tehát az Oftedal Nora Mörk féle skandináv mag, Veronika Christiansen, akkor a mit tudom én, a
Hansen.
A Anemete Hansen, köszönöm a segítséget.
Egyik kedves játékos, Kurtovics.
Igen. Akkor volt a Katya Bulatovics, egy szláv mag, ugye a Görbe vezérletével a magyar mag, az Enzeminko francia, a Duda a maga karakterével a dél-amerikai. Tehát nem egyszerű egy irányba állítani őket. Nagyon komoly játékosok, nagyon profi játékosok, de azt megtalálni, hogy kinek hol van a helye, mettől meddig ér, se kevesebbet, se, ugye, hogy kevesebb, az föl sem merült, de hogy még többet se akarjon annál, ami a szerepe a csapatba. Nekem volt egy meghosszabbított kezem a Nike Groth személyében, ő ebben nagyon komoly partner és segítségem volt, de ez nem egyszerű. Tehát ezt menedzselni, elérni azt, hogy mindenki egyfelé menjen, akkor is ott mindenki a csapat érdekeit tartsa szemben, nem a saját egóját, mert egyébként mindegyik nagyon nagy egó.
Ezt akartam mondani, igen, tehát azért ezek olyan játékosok, akik a világ legjobbjait, ezt tudják is magukról, és pontosan tudják, hogy a pályafutásuk is egy fontos szempont.
Nagyon fontos szempont. Mellett. És higgyétek el, ugye, mit tudom, jön egy szituáció, akkor mindegyik azt akarja, hogy róla szóljon. Valahol. Mindegyik. Nőknél meg pláne. Most ezt lehet, hogy nem ismerik be, de azért ezt higgyétek, ez így van, hogy róla szóljon, hogy ő legyen ott, stb. Ez egy egészséges ego egyébként, de ugye ennek is határt kell szabni egy edzőnek. Na most a Per, ez kiváló a menedzser.
Hát erre mondom, hogy annyira nyugalom lengi körül most ezt a csapatot, ott a tájéken, hogy ez szerintem ez a ebbe jó, mert én...
Ez a tyúk vagy a tojás kérdése, hogy a sikerek hozzák el ekkora békét, vagy a béke
itt
hozzá a sikereket.
Itt szerintem azért nincsen tyúk vagy a tojás, mert a legégőbb, legtüzesebb pillanatban lépett be Per Johansson. Emlékeztek, elvesztették a Magyar Kupát.
Igen.
És belépett, és megnyerték rögtön a BL-t.
És tudta, és a bajnokságban
sem volt. De még ott sem azt érezted, hogy ez most így meg, hanem aztán belépett, és lehetett látni, hogy ez a nyugalom, ez szépen lassan azzal, hogy Per megtalálta mindenkivel a kapcsot. Szerintem itt most Per Johansson volt
abszolút,
előtt.
Tehát, abszolút, hogy... és egyébként, bocsánat, ugye egy nagyon komoly előrelépés ebbe a szezonba, hogy ne felejtsük el, amint az OD arénából kilépett a Győr, az, hogy a Népligetben mi is kikaptunk annak idején azért jó sokszor, egyszer-kétszer, de talán jó sokszor is, De a magyar kupákat folyamatosan elvesztette
az
a Győr.
Nagyon
tehát a magyar kupákat, igen, ugye a magyar kupákat folyamatosan elvesztette a Győr, és az idei magyar kupába, meg hát gyakorlatilag olyan érzése volt az embernek, hogy nyilván nem vagy amikor találkoztak az elődöntőbe, de ha a döntőbe találkoztak volna is,
volna
csak más. Az a kérdés, hogy mekkora lett volna a különbség.
Egyébként annyit akartam mondani, hogy nem teljesen értek egyet azzal, hogy a posztokon a világ legjobb játszák. Én pont azon gondolkodtam, hogy talán Depe úrra mondanám ezt.
Egyébként lehet, hogy ez most nem
a posztján nem a világ legjobbja, bár még az sem biztos, ha Reisterod is arra a posztra teszem rá.
Ez nem is baj egyébként, hozzáteszem.
Nem
is baj.
Nem, de hogy ebből tényleg azt gondolom, top 5 játékosok mindenki a posztján, vagy top 10 biztosan, és ebből azért ezeket az egókat összerakta.
Ezeket összerakta, így van, és ez nagyon fontos. Hozzá, és azt gondolom, ezt is mondjuk el, az Eto'nak ez a fajta stabilitása, folyamatos felfelé lépdelése és extra játéka mellett egy nagyon komoly stagnálást látunk a női nemzetközi kézilabdában. Egy nagyon komoly, most a Csesseme Bukarest lépett elő, az a sajnos személyes részese voltam, 2016-ban BL döntőbe kikaptunk tőlük, de akkor most az akkori időket idézi a Csesseme Bukarest.
Csak közben nem nyertenek sem a román kupát, sem a bajnokságot.
Sem a bajnokságot, pontosan így van, de az összes többi csapatnál azt látjuk, hogy egy komoly stagnálás vagy visszalépés van.
Így van, annak ellenére, hogy az Esberg folyamatosan vásárolta még évközben is a játékosokat, és egész egyszerűen nem tudta Axnér összerakni Reisterot és csapatát, és akkor elmondtam mindent, amire arra gondolok.
Igen, így van.
Térjünk át a férfi bajnoki döntőre egy adásunk végén, hiszen holnap elkezdődik ez a párharc is. Nyilván ez egy kicsit speciális a helyzetben olyan szempontból, hogy most nagyon esélyesnek tűnik a Veszprém, viszont az biztos, hogy mind a két csapatnak nagyon fontos ez a bajnoki döntő. Nem csak feltétlen az, hogy ki nyeri meg, a Veszprémnek az egyértelműen, de a Szegednek is az, hogy milyen arcát mutatja, hiszen nagyon felemásra lehet lezárni ezt az idényt, hogy mi marad meg az emberek fejében, hogy ez egy milyen szezon volt. A Veszprémnél azért ott a BL kiesés, a Szegednél azért a hullámzó játék, az elveszített magyar kupa. Tehát, hogy ez egy érdekes szezonzárás, ahol talán az nem kérdés, hogy a Veszprém a meccs esélyese, de az, hogy milyen szájízt tudnak hagyni a csapatok a végére, az nagyon nagy kérdés. És egyébként tudja három meccsesre húzni a párharcot a Szeged.
Nekem meggyőződésem egyébként, hogy három meccses lesz. Az első, a holnapi mérkőzésen abszolút a Veszprém az esélyes, viszont hazai pályán én meg azt gondolom, abszolút a Szeged az esélyes. Én hozzáteszem még ide a két picit csalódott csapat, vagy lehet, hogy nem picit, nagyon csalódott csapat szezonjában azért a Szeged a hazai bajnokságban is nagyon komolyan botlott, és nagyon komoly olyan pontokat vesztett el, amit nem szabadna egyszerűen megengedni magának. Tehát bőven van mindkét csapatnak a saját szurkolói felé, meg saját maguk felé bizonyítás, és azért én a tavalyi döntőre emlékszem, az első mérkőzésen végigvezetett a Szeged az első félidőbe, a második félidőbe ment el, utána otthon megvert, tehát ott egy nagyon jó 20 perc hiányzott még egy szegedi bajnoki címhez. Meglátjuk, biztos vagyok benne, hogy a motivációval nem lesz probléma, nagyon komoly teljesítmények kellenek. Itt én elsősorban Mikre Rolandba bízok megint nagyon, aki amikor kell nagyon felszívja magát, és hát legyen jó három mérkőzés, már csak azért is, mert a három az több, mint a kettő.
Igen, mint a férfi kosárlabda bajnoki döntő, az tök jó, hogy ott
igen, azt tudtuk volna még nézni.
Kifejezetten jó, mert csak voltak mondjuk pont az ötödik lett 30 pontos, de ez lényegtelen ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy Veszprém esélyesebb összességében. Ráadásul én nem vagyok teljesen biztos benne azért, hogy a Veszprémben akkora a csalódás. Mert hogy az évközben, ahogy játszott ez a Veszprém, én azt mondtam, hogy itt semmit nem nyer meg a három cím közül. Aztán én nem tudom, hogy mit csinált Csavi Paszka, vagy mit csináltak a játékosok, de a Füksze Berlinnel gyakorlatilag hát egy teljesen X meccset játszottak, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a Füksze Berlin nem fogja megnyerni egyébként ezt a bajnokok ligáját. Tehát, hogy tényleg. Nem tudom, tehát semmi nem hiányzott ahhoz, hogy megverjék a Füksze.
Lehet kevesebb, mint
én szerintem, hogy Füksze Berlin ellen így ki lehet esni, még ha nyilván egy picit akkor lógatták az orrukat, szomorúak, meg ráadásul nyertek egy fantasztikus magyar kupa döntőt végül a Szeged ellen, és hát abból is jobban jöttek ki, még akkor is hazan a meccse, szerintem a Szeged egyébként összességében jobb teljesítményt, de abból is jobban jött ki a Veszprém. Szóval én szerintem ők mentálisan egy picit előbbre tartanak, tehát én nem gondolom, hogy két teljesen csalódott csapat van. Hát ha Szeged nem nyeri meg, akkor ők nagyon csalódottak lesznek, de nem őket tartom esélyesnek.
Itt talán a játékosoknak, akik ugye ott voltak a pályán, és azért érzik, hogy ez tényleg a világ egyik legjobb csapatával, hanem a legjobb csapatával ilyen szoros meccset játszottak. Ők nyilván kevésbé. A szurkolók biztos, hogy jóval csalódottabbak, hiszen ők azért egy, még ha látják is, és tudják, szeretik ezt a csapatot, és azért mégiscsak egy projektről beszélünk, ahol ki volt mondva, hogy négyes döntő, és ez az nagyon nehéz, amit a elején a férfi válogatottról beszéltünk, hogy egy gól ide-oda, iszonyatosan szűk, felmérhetetlenül kevés, ez 120 perc alatt egy góllal kikapni, itt még annyi fal se kapott ki a Veszprém. Mégiscsak azt mondjuk, hogy valaki ott van a világbajnokságon, valaki nincs, valaki ott van a négyes döntőben, valaki nincs, tehát ilyen szempontból értettem a csalódottságot, mert egy kitűzött célt az biztos, hogy már elbuktak, az biztos nagy csalódottság lenne, hogyha két kitűzött célt is elbuknának.
Igen, és akkor az a Veszprémnek is kudarcos lenne az éve Szegednek meg, ha nem nyernek bajnokságot, akkor egyértelműen ki lehet mondani, hogy ez egy kudarcos éve, szerintem ezzel nem kell.
Nem persze, ez senkit. Így van, de talán, hogy mondjam, nem ad félelemre okot, hogy a Rosta Miki csak jövőre megy Szegedre, és az ő győztes góljára emlékszik három évvel ezelőtt.
Igen. Veszprémben az utolsó másodpercben.
Igen.
Bodoricsnek viszont ez lesz az utolsó.
Bodoricsnek
döntője.
Hát, ha csak nem a Tatabánya, nem lesz.
Ez igen. Hát idén is volt, amikor már bőszen számogattunk Tóth Bálint kollégánk, hogy és hogy kell kijönni a mateknak, hogy a Szeged elbukhassa ezt a döntős párharcot. Mi lehet szakmailag a kérdés? Mi az, ami szakmailag érdekes lehet ezen az első összecsapáson?
Hát ugye már céloztam a kapus teljesítményekre, ez nyilván az állandó téma, de hát annyira releváns, hogy egy kapus teljesítmény, extra kapus teljesítmény, hogy és ráadásul még nem is kell annyira extra, mert láttuk, hogy sajnos Miloszávjev nem védett sokkal többet, viszont akkor, amikor kell, és abban a periódusban az viszont nagyon sokat számít, nagyon-nagyon meghatározó.
Igen, mert nagyon érdekes egyébként, és ezt kapusokkal is beszélgettük már, hogy ugye már nem a védések száma feltétlenül, ami meghatározó egy kapus, nem, hiszen annyi lövés szám érkezik már egy meccsen, és nem is a százalék, mert már hanem, annyi olyan lövés számok mikor, jönnek,
igen,
hanem mikor és az mit okoz, igen, a csapat játékában.
Így van, és az mit okoz. Én a
Bartusz László is
mondta ezt a podcastban. Én a 7-6-okra nagyon kíváncsi leszek. Mind a két csapat nagyon komolyan alkalmazza a 7-6-ot, hogy annak milyen hatékonysággal.
És a besülő mikor mernek visszaváltani.
Igen, hogy és arra milyen reakciók jönnek. Szerintem azért ez egy jó kis sakkjátszma lesz. Jó kézilabda legyen, én azt kívánom.
Én is azt gondolom, hogy a kapusok, illetve a kispad mit tud hozzátenni. Nem igen. A játékosokra célzok, hanem a két vezetőedzője. Mert mind a kettőnek voltak hullámvölgyei, meg hullámhegyei ebben, és szerintem Csavi Pascal most felfelé tart ebben.
Igen. Én idehoznám a vízilabda mostani döntőt, ha már beszéltünk más sportágról is. Ugye a Honvéd úgy játszik, hogy két játékos beállított a kapuba bekkelni, létszám azonos helyzetbe, ez láthatóan az első mérkőzése meg is fogta a Ferencvárost. Ugyan nyertek, de nagyon-nagyon szoros mérkőzés volt. Nyilván itt nem fog beállni két vagy három játékos a kapuba, de biztos, hogy lesz valami. Nem extra új, viszont valamire a reakció, én azt gondolom, hogy az arra lehet meglepetés.
Igen, mert Csavitól én végig azt éreztem, látva a fükszerű meccsüket, hogy amiket a tő elővett, azokat ezek a játékosok már készségszinten tudták.
Van.
Tehát ezt, és aztán később Ligetvári Patrik megerősítette, hogy nem kellett azt nekik mondani, hogy mikor kell a 7-6-ról, a 7-5-re átváltani, vagy a 7-6-ról átváltani, visszaváltani, mikor játszunk két beállossal, mikor játszunk beállós nélkül, mikor egy beállossal, hanem ezekre annyira készségszinten legyakorolták edzésen, hogy Csavi csak azt mondta, hogy most kezdjük el ezt a periódust.
Így van.
Tehát, hogy és eddig ezt nem láttuk.
Igen,
a Veszprémtől.
Illetve nem is kell mondani, mert ha olyan felállás van, hogy nem a 7-6, nem a két beálló, hanem a négy lövő, négy belső játékos, akkor ez teljesen készségszinten már kell, hogy menjen és ment is, hál' Istennek. Úgyhogy reméljük, hogy lesznek ilyenek.
Na, adtunk akkor egy kis támpontot, mit érdemes nézni majd a párharcokon. Holnap 18:30-tól az MD Sporton a Veszprém-Szeged bajnoki döntő első mérkőzés felvezetővel érkezünk, vasárnap pedig érdemes majd szintén az MD Sportra kapcsolni, mert 17:45-kor mutatjuk a Győri Adójátó KC-nek elleni mérkőzését, ami nem a tét miatt, hanem a bajnokavatás miatt lesz érdekes, mutatjuk a trófa átadást, az aranyérmek átadását, és fontos, hogy jövő héten kedden lesz a Kézilabda magazin 17:45-től egyben a második mérkőzésnek, a Szeged Veszprémnek a felvezetője is. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük.
És köszönjük a hallgatóknak, hogy minket hallgattak.
Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín.